Megírva található Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében, a 6. fejezet 12. és 13. versében. Tehát a római levél 6. részének 12. és 13. verséből olvasom az igét. Ne uralkodjék tehát többé a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, valamikor legalább egy évszázaddal, de akár többel is ezelőtt egy hitetlen angol gróf meglátogatta a déltengeri Fidzsi szigeteket. Itt ismerettséget kötött egy helyi törzsfőnökkel, aki egy ideje már keresztjén hívőként élte az életét. Milyen kár, hogy olyan buta volt, hogy hallgatott a misszionáriusokra, mondta a gróf a benszülöttnek. Napjainkban már egyetlen értelmes ember sem hisz abban, amit a Biblia állít. Az a könyv már régen elvesztette hitelét és aktualitását. Ezeket a szavakat hallva, az idős törzsfőnök hirtelen elkomolyodott. Gróf úr, mondta szigorúan, adjon hálát az evangéliumért. Látja itt ezt a nagy követ? Nos, régebben az volt a szokásunk, hogy a fogjainkat, az olyanokat, mint amilyen ön is lenne, ezen a kövön öltük meg. És látja ott azt a nagy tűzhelyet? Mikor az isteneink tiszteletére áldozati ünnepet tartottunk, akkor azon sütöttük az emberáldozatokat. Ha nem jöttek volna el hozzánk a misszionáriusok, és nem tanítottak volna meg minket arra, hogy ezekből a gonosz, istentelen dolgokból meg kell térnünk, ha nem hozták volna el nekünk az öreg könyvet, ahogyan ön mondta, akkor mi már önt is megsütöttük volna ezen a tűzhelyen. Hát ezért mondom én önnek, ahelyett, hogy megvetően beszél a Bibliáról, adjon inkább Istennek hálát az evangéliumért. Hányan gondolják ma is, amit ez a sok esztendővel ezelőtti angol utazó, titokzatos könyv, a Szentírás, az biztos, de a hiteles bizonyságtételnek mellette, az igazsága mellett mégis ma is lehet súlya. Csak az a kérdés, hogy az egyház, a gyülekezet és benne mi magunk tudunk-e ilyen hiteles bizonyságtétellel szolgálni, vagy csak beszélünk. Elhagyta-e már bárki is rossz istentelen szokását, annak nyomán, hogy te figyelmeztetted a bűnére? De még egyszerűbbet is kérdezhetek. Te, kedves testvérem, változtál-e bármiben a Biblia tanítását, az Isten üzenetét követve? Vagy csak meghallgatod az igehirdetést, de annyira már nem fontos, hogy komolyan is vedd a tanítást? Nem lenne jó, ha így lenne. Elsőként az igen ritkán hallott Haggeus próféta könyvéből, az Ószövetség egyik legrövidebb könyvéből olvastam fel egy részletet. Azért van ez előttünk, ahogy már mondtam is, mert Haggeus abban a korban szolgált, amikor a mostani bibliaolvasó kalauz szerinti olvasmányunk Esdrás könyve játszódik. A múlt héten a fogság utáni jeruzsálemi templomépítés akadályai álltak előttünk, illetve az a vigasztaló üzenet, hogy az Úr segítségével lett azért ismét templomuk a zsidóknak, amely fenn is állt, amíg kellett, amíg az egyetlen örök áldozat az Úr Jézus Krisztus által be nem töltetett az ószövetségi törvények mindegyike. És így feleslegessé lett az ószövetségi templom és az áldozati istentiszteletek is. Haggeus próféta szavai akkor hangzottak, mikor a templom építés megtorpant, évek óta szünetelt, és az Úr ezt nem nézte jó szemmel, hiszen talán emlékszünk a múlt heti esdrási igéből, éppen azért küldték őket haza, hogy építsék föl a templomot. Ők pedig megijedtek, épp amikor hozzákezdtek, és nem folytatták az építést, csak az alapok álltak. Isten Haggeus prófétán keresztül, meg Zakariáson át is igyekezett a lelkükre hatni, hogy tegyék már meg végre azt, amiért hazakerültek. Hogy ne éljenek vissza a jó helyzetükkel, ne csak az ajándék kelljen, hanem vállalják a szolgálatot is. A zsidók ugyanis a szöveg szerint, ahogy hallottuk, csodálkoztak, hogy 20 véka helyett csak 10 véka gabona termett, hogy 50 korsó helyett csak 20 korsó bort sikerült készíteni, hogy mindenféle csapások, aszály, betegségek tették nehézé az életet. Az Úr pedig megüzente nekik: ennek az egésznek ti vagytok az okai, mert nem azt teszitek, amit én az Istenetek kértem tőletek. Csak egy tovább gondolásra méltó gondolatot hadd fűzzek ehhez hozzá. Vajon nem igaz ez ránk is, amikor az éghajlat változástól rettegve élünk? Persze nagyon fontos a környezetvédelem, de jó lenne, ha minél inkább figyelnénk rá. De az még mindig csak tüneti kezelés, ha a szív tisztasága hiányzik belőle. Ha nem az Isten iránti szeretetből fakad, hogy vigyázol a többi emberre és az egész teremtett világra is, akkor előbb-utóbb megint valami önzésen fogod kapni magad. És annak majd megint mások isszák meg a levét. Én egyel többet veszek, 5 fokkal melegebbet csinálok, a világ másik végén meg a száj van. Jó lenne, ha a hitünk kiterjedne arra is, hogy az Istentől kapott világra vigyázzunk. Le volt téve az új jeruzsálemi templom alapköve, de nem folytatták az építkezést, mert a környező népek feljelentették a zsidókat a perzsa királynál, ő pedig azt mondta, hogy nem engedem a további építkezést. Talán úgy voltak ezek az emberek, mármint a jeruzsálemiek vele, hogy egy kevés jó is elég, majd az feljavítja a rosszakat is, hát mégis csak lesz mire hivatkozni. Csak hát ez nem így működik. Ha egy láda eperben van egyetlen egy darab rossz szem, egy bizonyos idő elteltével az egész láda megromlik. Mert az az egy mindegyikre átragasztja a rothadást. De ha egy láda eperben egyetlen egy jó van, az sohasem fogja a rosszakra a jót ráragasztani. Nincs olyan, hogy egy jót beleteszek a már romló eper ládába, epres ládába, és feljavul tőle a gyümölcs. Hát erről beszél az Úr Haggeuson át, mikor a papoktól ezt kérdezteti: ha valaki szentelt húst visz a ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, olajhoz, bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A szentelt hús és a ruha szegélye szárnya át tudja adni a hétköznapi ételeknek a szentséget? Mondják is rá a papok nagyon helyesen, hogy nem, szó sincs róla. És akkor folytatja Aggeus: ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, mármint az ennivalókhoz, vagy akár a szentelt húshoz is, akkor tisztátalanná válnak ezek a dolgok. Erre pedig nagyon helyesen válaszolják, hogy bizony tisztátalanná, nem maradnak tiszták. Erről van szó. A rossz a rosszat átadja. A jó a rossznak a jót nem szokta sajnos átadni, mert nem ilyen automatikusan működik ez. Hát ezzel akarta az Úr azt megüzenni engedetlen népének, hogy hiába van bennük egy kevés hit, egy kevéske jó szándék is, ha végül is nem az a meghatározó. Ha nem az Isten az első az életükben, ha a szívük nem az Úré, akkor az áldozat is tisztátalan, akkor az imádság is tisztátalan. És akkor ezekkel nem, hogy nem imádják, hanem éppen önmaguk ellen fordítják az Istent. Na de hát mi a megoldás? A törekvés a változásra. Arra, hogy valóban mindig, mindenben az Isten szentsége, a tőle tanult dolgok legyenek döntővé, és ne a mi önző emberi dolgaink. Ugyanerről beszél Pál is a római híveknek írt levelében. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Szóval egy kevéske jó nem elég. Az, hogy valami szépre gondoltam, miközben ordítottam az ellenségemmel, ez nem elég. Az, hogy utólag odavetek annyit, hogy bocs, de a következő levegővel már megint ordítok vele, ez nem elég. Egy szem eper nem fogja jóvá tenni
a megromlottakat.
Az igehirdetés elején említett Fidzsi törzsfőnök komolyan vette a Biblia szavait a törzse tagjaival együtt. És ez azt eredményezte náluk, hogy sok évszázados kedves szokásaikat is abba hagyták mindörökre. Teljesen megváltoztak a gondolkodásukban, a viselkedésükben. Rettenetes emberevő vadakból szerid, szerető szívű keresztjénekké lettek, és nem tudom, hogy érezte valaki ezt a bájt, ami van ebben a történetben, hogy a Fidzsi szigetekről való törzsfőnök tanítja az angol embert, ahonnan annak idején indultak a misszionáriusok, hogy hát bocsánat, de a misszionáriusoknak volt igazuk. És hát ugyanilyen furcsa világban élünk most is. Ezeknek a vadembereknek a tagjai korábban a saját ostoba önző kívánságaikat szolgálták. Megették a hozzájuk érkező embereket. De mögött a szokás mögött ráadásul a vallás történészek szerint az a felfogás állt, hogy ha az illető nemesebb szerveit elfogyasztják, akkor annak az élet ereje is az övéké lesz. Tehát tulajdonképpen emiatt a háttér miatt csinálták ezt a szörnyűséget, hogy ettől ők erősebbek, hosszabb életűek lesznek, elveszik az élet erejét annak, akit elfogyasztanak. Hát ezért tettek embert. Ebből a rettenetből is volt kiút, amikor az evangéliumot egy vézna zsidó férfi, mellesleg az Isten egyszülött fia, bűntörlő kereszt halálának és feltámadásának a hírét meghallották. Elég volt ezeknek az embereknek. Jól lehet, itt felénk az emberevés különösebben sose volt jellemző. Azt a mondást azért, hogy ember embernek farkasa, már Plautus ókori latin filozófus is elmondta, és nem a kannibálokról, hanem az akkori európai emberekről, a saját kortársairól mondta. Ismerjük ezt a mondást, mert igaz. Máig is igaz. Mert az emberek máig is változatlanul úgy képzelik, és ez bennünk, hívőkben is megvan, újra és újra fel kell ez ellen vennünk a harcot. Na szóval az emberek és mi is úgy képzeljük, hogy a saját boldogulásunk történhet a mások kárára is, mert én értékesebb vagyok, mint a többiek. Csak hát amíg ez az önző gondolat határozza meg még a keresztjének viselkedését is, addig nem lesz hiteles a misszió, és addig nem is vagyunk igazából keresztjének. Addig hiába csodálkozunk azon, hogy a gazdaságban nem elég átütő erejű az Európai Unió fejlődése, hogy nem születik elég gyermek, hogy mások átsingóznak a földjeinkre, a viszonylagos gazdagságunkra. Amíg csak magunkra gondolunk, se Istent, se embert nem ismerünk, addig ezek a rossz dolgok sem fognak megváltozni. Az evangéliumnak újra át kell hatnia az életünket. Nem szabadidős tevékenység, nem hóbort keresztjénnek lenni, hanem életformáló erő. Vagy ez, vagy semmi közünk sincs hozzá. Ha életformáló erőként van jelen egy település, egy ország, egy földrész életében, na akkor számíthatunk az Isten iránti hűség jó gyümölcseire is. Ha nem így van jelen, azaz ha nincs jelen a kereszténység, akkor nem lehet a gyümölcseivel sem jól lakni. És akkor itt jöhet aztán a vita, hogy keresztjén Európa, vagy keresztjén Magyarország, testvérek, nem mindegy, hogy egy élő gyümölcs van a kertünkben, vagy egy szép műanyag utánzat. Egész szépeket lehet már kapni, aki szereti. A műanyagra még gyümölcsöket is lehet gyártani, de hogy azokból jól lakni senki sem fog, az tökéletesen biztos. Csak az élő fa tud fajtája szerint hasznos gyümölcsöket teremni. Hát ilyen életre hív minket a mi Urunk. Arra, hogy a tagjainkat, azaz a gondolatainkat, kezünket, lábunkat, szemünket, fülünket, szánkat az Isten szerinti jóra, és ne a rosszra használjuk. Ha csak annyi jó van bennünk, hogy azt gondoljuk, de jó, hogy szeret a jó Istenke, ez nagyon kevés. Ez nem fogja áthatni az életünket. Ettől nem fogunk megváltozni, és akkor velünk együtt a világunk sem fog megváltozni, hanem masírozunk tovább a megérdemelt kárhozatba. de ha az Isten szava teljes valójával átmoshat. Ha úgy veszed komolyan, mint például ennek a Fidzsi törzsnek a tagjai, hogy még az évszázados szokás elhagyása sem drága, ha ez az akadálya az üdvösségnek, az Isten szeretete meghálálásának, hát akkor leszel valóban az Úré. A reformáció nagy alakjai, Luther, Calvin, Zwingli és a társaik ezt ismerték fel, hogy nem elég a vallásosság, nem elég a sok rossz között egy icipici jó, hanem teljesen megváltozott, élő hitű kereszténység kell, amelynek alapja a Biblia ismeret és az engedelmesség. Az ilyen keresztényeket nem lehet megtéveszteni. Nincsenek a Bibliától idegen szempontjaik sem. Ha mondjuk szabadságról elmélkednek és gondolkodnak, akkor az bibliai értelemben veszik, és nem úgy, hogy bármire szabad vagyok, ami nekem éppen az eszembe jut. Akkor nincsen keveredés a fejekben, a szívekben. A reformációnak a 499. évfordulója ennek a hónapnak az utolsó napján lesz. Őszintén remélem és kívánom is, hogy a mai igék hozzák meg az áttörést a lelki életedben. Kevés jóból nem lesz jó az életed. Törekvés dolga. Ne csak álmodozz az Isten útjáról és a vele való közösségről, hanem lépjél arra hittel rá, és haladjál határozottan, maradj rajta. Ne uralkodjék a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Legyen így, és ettől a naptól fogva majd áldást adok rátok, mondja az Úr. Ámen. Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, hálás a szívünk azért, mert egy nemzetnek, egy népnek a történetén keresztül vezetted el ezt a világot az Úr Jézus üzenetéig. Köszönjük, hogy ennek a népnek tévedései és jó döntései is egyaránt itt állnak előttünk, és nem nekünk kell őket kilogikázni, hanem a te szent lelked adja, nyújtja a világos üzenetet. A világos üzenet az volt Haggeus korában, 2500 esztendővel ezelőtt, ami most is, hogy egy kevés jótól, egy picike jó szándéktól nem leszünk jó emberek, de különösen nem leszünk a te gyermekeid. Nagyon szeretnénk pedig azok lenni, mert mindazokra a dolgokra vágyunk, amelyeket megígértél a tieidnek. Csak olyan sokszor vagyunk restek azt a keveset megtenni, ami rajtunk állna. Jó Atyán, könyörögve kérünk, erősítsd meg a keresztjéneket szerte a világon, hogy ne legyünk restek a te utadra állni. Hogy vegyük komolyan azokat a páli szavakat, amelyeket ma mi hozzánk is intéztél, hogy a tagjainkat ne adjuk többet oda a bűn szolgálatára, hiszen egész valunkban a tieid vagyunk, és akkor mindenünk a te szolgálatodra kell, hogy álljon. Könyörögve kérünk, irgalmazzál mindnyájunknak ezen az úton, hiszen tudod, hogy milyen sok botlásunk van. Tudod, hogy milyen nehezen indulunk el, és aztán azonnal megint a földön találjuk magunkat. Urunk, mivel ismersz bennünket, nem érez téged váratlanul, hanem neked erre is van megoldásod. Ezért van az, hogy hetente hívogat a harang, ezért vannak a bibliaórák, az imaközösség. Ó, jó Atyán, kérünk ad, hogy ki tudjunk használni minden lehetőséget, amellyel ébrezgetni, erősíteni akarod a hitünket. Könyörögve kérünk, hogy áld meg sokat szenvedett hazánkat is. Jó Atyánk, nagyon sokunknak mostanában megint az az érzése, amiről a Bibliában is szó van, hogy ha feketét valakik fehérnek mondják, a fehéret meg feketének. Köszönjük azt, jó Atyánk, ha leleplezed az ilyen ártalmas hazugságokat a tieid előtt. És köszönjük, hogyha nem a szájalásban lehetnek az elsők a keresztjének, hanem a cselekvésben és a példamutatásban. Köszönjük neked azt is, hogy magyar hazánk polgárai lehetünk, és szeretnénk is azok maradni. Hogy ezen a helyen, hogy itt áldjál meg bennünket, hogy a mieinknek se kelljen külföldre menni a boldogulásért, és másoknak se kelljen külföldre menniük ezért, hogy kiki a saját hazájában tudjon boldogulni. könyörögve kérünk, jó atyánk, add, hogy jó gazdái legyünk ennek az országnak. Olyan nagyon jellemző ránk, hogy végletesen gondolkodunk. Egyszer minden tökéletesnek látunk, másszor meg minden rossz. Éppen ezért nem is találja ez a nemzet sok évszázada már a kivezető utat a gondjaiból. Olyan jó lenne végre őszintén magunkba nézni, a te vezetéseddel, a te segítségeddel, és őszintén felismerni, hogy mik az erényei ennek a népnek, és őszintén bevallani, hogy mik a nagy hiányosságaink, a bűneink. Könyörögve kérünk add, hogy ez ne várasson tovább magára. És nyilván ezt nem egy miniszterelnök fogja elvégezni, hanem a nemzet polgárai önmagukban. Éppen ezért fontos az, hogy egyre többen legyenek a tieid, hogy egyre többen hallgassanak a te szavadra, hogy egyre több magyar ember legyen, aki a tagjait nem a bűn kívánságainak a szolgálatába állítja, hanem a te szolgálatodba. Csak ez a nemzet fennmaradásának és megtisztulásának az útja. Könyörögve kérünk, áld meg ezt a mai napi nagy vállalkozást is, amellyel sokan szeretnénk megmutatni azt, hogy jó lenne, ha végre az ország maga mondhatná meg, hogy milyen úton szeretne haladni. Könyörögve kérünk, irgalmazzál mindnyájunknak, hogy ki bölcs döntést tudjon hozni. Kérünk, áld meg az országunkat, akárhogyan is virradjon a holnapi nap majd miránk. Kérünk, adjál békességet azokon a vidékeken, ahol háborúság van. És kérünk, hogy fékezz meg a világ vezetőit, akik sokszor talán nem is számolva a következményekkel viszik vagy engedik bele háborúba egyik vagy másik országot. Irgalmazzál, kérünk, hogy ember ne legyen a másik embernek farkasa. Kérünk, legyél mindnyájunkkal. Kiáltunk hozzád, hogy áld meg a ma megkeresztelt gyermeket is, és az ő szüleit. Kérünk add, hogy a gyermekeink egy békés és boldog világban növekedhessenek fel. Tőled kérjük, tőled várjuk, mert csak te tudod ezt is megadni. Könyörögve kérünk, áld meg a gyászoló szíveket, legyél a betegeinkkel, karold fel a magányosakat, és add, hogy a te egyházad minden tekintetben méltóbbá lehessen hozzád, mint amilyen eddig volt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűnszolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet!